Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap üzenetemnek azt a címet adtam, hogy kezdj el vezetni. Kezdj el vezetni. Találtuk egy jegyzetet a széketeken, ez a tiétek. Nyugodtan jegyzeteljetek bele, hogyha valakinek szüksége van torra, akkor nyugodtan emelje fel a kezét, Zoli bácsi ad nektek tollat, oké, ott szükség lesz, meg ott is egy-kettőre. Ez a jegyzetpapír a tietek, vigyétek haza, tanulmányozzátok ezeket az igéket. Azért van, hogy tényleg valamit haza tudjatok magatokkal vinni az üzenetből, hogy bele tudjátok építeni az életetekbe, hogy gyakorlatba helyezzétek, mert igazából akkor van értelme ennek az egésznek. És izgatott vagyok a mai üzenettel kapcsolatban, mert ez egy fontos üzenet. A mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan váljunk szellemi vezetőkké otthon, a családban. Oké? Hogyan váljunk szellemi vezetőkké a családban, otthon. Biztos ti is hallottátok nagyon sokszor itt a gyüliben, vagy keresztény körökben, könyvekben, hogy ugye, a férfinek kell lennie otthon a szellemi vezetőnek, a családba a szellemi vezetőnek. És én is nagyon sok helyen hallottam, rengeteg könyvet olvastam erről, rengeteg módon hallottam ezt, hogy igen, szellemi vezetőnek kell lenni, és mi is így a gyüliben néha ezt mondjuk, és néha így felmerülhet bennünk a kérdés, hogy oké, de mit jelent ez? Mit jelent, hogy szellemi vezetőnek lenni? Mit jelent az, hogy előjárni? Honnan tudom, hogy szellemileg vezetek-e? És valójában egy szellemi vezető vagyok otthon. Ha benned is vannak ilyen kérdések, akkor a legjobb helyen vagy, mert a mai vasárnap, tehát ezen a vasárnap, meg két hét múlva is, mert ez egy két részes sorozat lesz, nem jövő héten, két hét múlva fogom ezt folytatni és befejezni, akkor a legjobb helyen vagy, mert erről fogunk beszélgetni ebben a két hétben. Szögezzük le, hogy nincs tökéletes szellemi vezető, nincs tökéletes apa, nincs tökéletes szellemi apa. Egyetlen egy példaképünk van, aki tökéletes, ez pedig Jézus Krisztus. Ő a példánk, ő a minta, és a Biblia beszél egy teljes fejezetben arról, hogy mit jelent a szellemi vezetés. Mit jelent ez a szó, hogy szellemi vezetés? Mit jelent előjárni, szellemi vezetőnek lenni? Hogyan töltötte be Jézus ezt az elhívását? És ez a János 17. fejezetében van leírva. A mai nap rengeteg ilyen ige van ott a jegyzetetekben, ebből a fejezetből. A János 17-ben. És ez az ige akkor íródott, amikor Jézus a Getsemáni kertjében van, mielőtt meghalt volna, keresztre feszítették volna az utolsó óráiban, gyakorlatilag, és visszaemlékezik az előző évekre, amit Isten rajta keresztül elvégzett, amit tett, hogyan futotta be ezt a pályát, amit Isten elé helyezett, hogyan, mit adott az embereknek, visszatekint egy kicsit, és erről beszél, és ebben a 17. fejezetben gyakorlatilag erről van szó, hogy mit jelent szellemi vezetőnek lenni. Jézus hogyan töltötte be ezt az elhívását, és ez nekünk is egy példát ad, és segít, hogy legyen egy elképzelésünk erről az egészről. És ebben a fejezetben 7 olyan dologról beszél az ige, ami egy szellemi vezetőnek a felelőssége. 7 dolog, amit ha mi férfiak megteszünk, apák megteszünk a családjainkban, akkor szellemi vezetőkké válunk. De ez az üzenet, mielőtt megijedtek, nem csak apáknak fog szólni, hiszen nagyon sokan vagytok itt, akik nem vagytok még apukák, vagy lesztek apukák, de még nem vagytok, lehet, hogy nem is vagytok még házasok se, lehet, hogy nem is vagytok férfiak, hanem nők vagytok. Nektek is fog szólni ez az üzenet, ne aggódjatok. Ugyanis, ha keresztény vagy, és Isten él benned, akkor Istennek vannak elhívásai az életedre, vannak felelősségek, amit adott Isten neked. És az egyik ilyen felelősség az, hogy szellemi vezető legyél a környezetedben, ahol élsz. Ez mindenkire vonatkozik. Isten elhívott mindannyiunkat, hogy szellemi vezetők legyünk a környezetünkbe. hogy hatással legyünk a környezetünkre. Szóval ezek olyan szellemi alapelvek lesznek, amikről ma fogok beszélni, ez a 7 dolog, amit mindenki tud alkalmazni az életében. Nem csak apukák, nem csak férfiak, nem csak lendő apukák, hanem mindenki. A János 17.4, ezt az igét fogjuk először felolvasni. János 17.4 azt mondja, Jézus, befejeztem a munkát, amellyel megbíztál, és ezzel dicsőséget szereztem neked itt a földön. Közben itt beállítom az órámat. Ne dumáljak túl sokat. Oké. Szóval azt mondja, hogy befejeztem azt a munkát, amivel megbíztál, hogy dicsőséget szerezzek itt neked. Jézus azzal szerzett dicsőséget az ő atyának, hogy elvégezte azt a 7 dolgot, amiről beszél ebben a fejezetben. Úgyhogy, ha mi betöltjük ezeket a dolgokat, amiről ma szó lesz, illetve 2 hét múlva szó lesz, akkor ezen keresztül mi is dicsőséget tudunk hozni Istennek. A családodban, a környezetedben. Mik ezek a dolgok? Mi ez a 7 dolog, amiről ma akarok beszélni? Az első dolog, amit Jézus tett, és ezen keresztül bemutatta, hogy mit jelent szellemi vezetőnek lenni, az az, hogy megismertette az emberekkel Istent. Megismertette az emberekkel Istent. És ez az első pontunk a mai nap, megismertette velük Istent. Ez az első számú felelősségünk a környezetünkben. Ez az első számú felelősségünk, akár mint férfiak, mint családfők, mint apák, hogy megismertessük a gyermekeinkkel Istent. Bemutassuk a gyermekeinknek Istent. Bemutassuk és segítsük a gyermekeinket abban, hogy megismerjék Istent. Nem tudom, tudtad-e, vagy gondoltál-e már arra, hogy te vagy elő tudod segíteni ezt a gyermekedben, vagy tudod hátráltatni, hogy megismerje Istent. És Jézus erről beszélt, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy azok, akiket Isten rábízott, azok jobban megismerjék az atyát. És ez azért fontos, mert lehet, hogy az örök életük múlik a gyerekeidnek ezen. Lehet, hogy az örök életük múlik azoknak, akikkel körül vagy véve, akiket Isten rád bízott. A János 17.6 azt mondja, Atyám, embereket ajándékoztál nekem ebből a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Én pedig kézzelfoghatóan megmutattam nekik, hogy te milyen vagy. Ők azok, akik befogadták szavaidat, és engedelmeskedtek annak, amit mondtál. Megkérhetem a kedves feleségemet, hogy egy üveg vizet hozzál nekem. Köszönöm szépen. Itt 2 dolgot húztam alá ebből az ige szakaszból. Az egyik az, hogy ajándékoztál. Szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy Isten, akiket ránk bízott, akár a gyermekeidről van szó, akár egy, nem tudom, a családodban, a feleséged, akit rád bízott, vagy a környezetedben embereket, akiket Isten rád bízott, ők nem a tieid. Ők nem a tieid, Istené. Isten adta neked egy bizonyos időre az életedben, de ők igazából Istenéi, az Istennek a tulajdonai, nem a mi tulajdonunk. Isten ránk bízza őket egy bizonyos ideig azért, hogy gondot viseljünk róluk, hogy foglalkozzunk velük, hogy gondoskodjunk róluk. Ezt jelenti a sáfárság. És gyakorlatilag a szellemi vezetés az nem jelent mást, mint Isten rád bíz valamit, vagy valakiket, hogy sáfárkodj az életük felett. Magyarul, hogy gondoskodj róluk, hogy figyelj rájuk, hogy figyelemmel kísérd az életüket. Ezt jelenti. Ezt jelenti szülőnek lenni, ezt jelenti egy pásztornak lenni. Isten rám is bízott, köszönöm szépen, Isten rám is bízott egy gyülekezetet, embereket, egy szellemi családot, hogy ott legyek egy szellemi vezető. Ezt jelenti, hogy sáfárkodni, gondoskodni azokról, akiket Isten rám bízott. Ugyanígy egy családban is. Szóval ez az első dolog, amit meg kell értenünk. A második dolog, amit aláhúztam, hogy ez az, hogy megmutattam nekik, hogy te milyen vagy. Jézus bemutatta, hogy milyen Isten. Tehát itt az ige nem azt mondja, hogy tanítottam róla, vagy prédikáltam róla, hanem bemutattam. Bemutattam. Példával bemutattam. Jézus példával vezetett. És ez az első és legfontosabb dolog, hogy elsősorban nem a szavainkkal vezetünk, hanem példán keresztül, az életünkön keresztül vezetünk. És ez egy nagyon ijesztő tény, de a gyermekeid Istenről kialakított képét leginkább az határozza meg, hogy te milyen vagy. És ez elég ijesztő, de ez az igazság, és ezt el kell fogadnunk. A gyerekekben van egy elképzelés, hogy milyen Isten, milyen ő. Milyen az ő karaktere, milyen az ő tulajdonságai, a jellemvonása. Például, hogyha te türelmetlen vagy, akkor a gyermeked is azt fogják hinni, hogy Isten is egy türelmetlen Isten. Vagy ha elérhetetlen vagy, sosincs időd, akkor a gyereked is lehet, hogy azt fogják gondolni Istenről, hogy Isten is egy elérhetetlen Isten, aki nem foglalkozik velük. Vagy ha következetlen vagy, megbízhatatlan vagy, nem tartod meg az ígéreteidet, akkor automatikusan, tudat alatt, ez nem tudatos dolog, tudat alatt a gyerek is azt fogja érezni, gondolni, hogy az Atya Isten is ilyen, aki nem következetes, nem tartja be az ígéreteit. És még sorolhatnám. Szóval Jézus, ő bemutatta, hogy milyen volt az Atya, megmutatta tökéletesen, és nincs tökéletes apa, nincs tökéletes ember. De ezt tudnunk kell, és ezt figyelembe kell vennünk. Nekem is, mikor pásztor vagyok, igen, nekem is figyelembe kell vennem azt, hogy ahogyan én viselkedek a szellemi gyermekeimmel, ahogyan én viszonyulok hozzátok, ez hatással van a ti elképzelésetekre, hogy Isten milyen. Hogy Isten milyen lehet. De nézzük meg a Bibliában, hogy milyen Isten. Mit mond az ige, milyen Isten. Először is Isten törődő. És mindig szeret bennünket. Oké? Ő mindig ott van, mindig törődik velünk. Oké? Nem szűnik meg az ő szeretete. Közel van hozzánk. Isten nem egy távoli Isten. Ő mindig elérhető. Mindig ott van. Oké? Következetes. Istennek nincsenek ilyen rossz napjai, meg jó napjai, hogy egyszer ilyen a hangulata, egyszer olyan hangulata, hogy egyszer így megölel, aztán másik nap meg így lecsap. Tehát ő nem ilyen ingadozó temperamentumú, hanem állandó, következetes. És végül azt írtam el, hogy hozzáértő. Meg tudja oldani a problémáidat. Oda tudsz menni hozzá, és meg tudja oldani a problémáidat. Bármilyen problémáról van szó. Számíthatsz rá. Ott vagy. Ott van neked. Szóval ilyen Istenünk van, és Isten azt szeretné, hogyha mi is ugyanezt tudnánk a gyermekeink felé mutatni. Vagy azok felé, akiket Isten ránk bízott. Hogy ezt bemutatnánk. Ugyanezt mutatnánk be, hogy ezzel is, ahogy Jézus bemutatta az ő atyát, hogy milyen az embereknek, mi is bemutassuk a gyermekeinknek, vagy a ránk bízottaknak. János 17:26 azt mondja, megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük éljen, és én is ők bennük éljek. Itt is aláhúztam ezt a szót, hogy megmutattam. Jézus bemutatta, hogy milyen az Atya. És mi a célja ennek? Miért? Mi a célja annak, hogy bemutatjuk Istent? Az a célja, hogy megtapasztalják ezek az emberek Isten szeretetét. Megtapasztalják Isten szeretetét, és ez tök fontos, mert nem tudom, gondoltál-e arra, de hogy Isten rajtad keresztül be akarja mutatni, lehet, hogy a gyermekednek, hogy milyen az, amikor ő szeret. Tehát te be tudod mutatni, meg tudod mutatni, érzékeltetni tudod a gyermeket felé, hogy milyen az, amikor Isten szeret. Isten szeretetét bemutatni. Szóval ez az egyik cél, hogy megtapasztalják Isten szeretetét, a másik célja pedig az, hogy örök életük legyen. Hogy megismerjék Istent. Lehet, hogy ezen keresztül fognak megtérni. Lehet, hogy ezen keresztül fogják megtapasztalni Istennek tehát az örök életet és az üdvösséget. János 17:3 azt mondja, az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent és a Messiás Jézust, akit elküldtél. Szóval mielőtt a gyermekeik tudnának szellemileg növekedni, előtte ismerniük kell Istent. Oké? Szóval, amíg nem ismerik személyesen Istent, addig nem tudnak szellemileg növekedni. Hadd mondjam el az én bizonyságomat. Én egy keresztény családban nőttem fel. És gyerekkoromtól kezdve vittek templomba, istentiszteletre, hittanórákra. Nagymamám hittantanár volt, szóval a szüleimen keresztül, a nagymamámon keresztül hallottam Istenről. Tudtam Istenről, és tudtam, hogy ő létezik, tudtam, hogy ő van, tudtam róla információkat, viszont el kellett jönni egy pontnak az életemben, hogy személyesen ismerjem őt. Különbség van az a között, hogy hiszel Istenben, meg tudod, hogy ő van, és különbség van a között, hogy ismered Istent. Ismered Istent egy személyes módon. Megtapasztaltad egy személyes módon. És 13 éves voltam, amikor megtapasztaltam Istennek a szeretetét. Egy személyes módon. És ott akkor meghoztam egy döntést. És Krisztusnak adtam az életemet. De ez nekem is meg kellett hoznom egy döntést. Tehát attól még, hogy a szüleid keresztények, vagy te keresztény vagy, attól még nem biztos, hogy a gyerekeid keresztények. Attól még, hogy ide járnak a gyülibe, a szuperhősökre, attól még nem biztos, hogy hisznek. Oké? Okay? És ezért nagyon fontos az, hogy mit adunk át otthon. Ez nem csak a gyülekezet felelőssége, ez a te felelősséged is, hogy te mit adsz át. Be tudod-e mutatni Krisztust? Hogy megismerjék Krisztust. Megismerjék Istent, hogy milyen valójában Isten. És lehet, hogy azt mondod, hogy ó, ez már túl késő, a gyerekeim már felnőttek, vagy nem, nincsenek Istennel, vagy nem tudom. Tehát, hogy sokszor mondjuk azt, hogy elrontottuk, vagy túl késő. Sosincs késő, oké? Okay? Tehát, hogy ezt mindig jegyezzük meg, sosincs késő. Mindig van egy lehetőség, hogy te felállj, és egy szellemi vezető legyél. A gyermekeid számára, a környezeted számára. Szóval ez az első pontom, amit tett Jézus, és amit láttunk itt a 17. fejezetben, hogy Jézus megismertette velük Istent. Mit jelent szellemi vezetőnek lenni? A második. Jézus tanította őket Isten igéjére. Jézus tanította őket Isten igéjére. Még egyet. Addig adok időt, hogy leírjátok, de már szerintem már rég kész van, igaz? Na. Ez a második, hogyha szeretnénk szellemi vezetőkké válni, tanítanunk kell a ránk bizottakat Isten igére. Isten igé az életünknek az alapja. Ez az a alap, mint egy háznak az alapja, amire ráépítjük az életünket is, hogyha egy jó alapra építed az életedet, akkor az stabilan fog állni, az erős lesz. És fontos, hogy a gyermekeink életét is erre a stabil alapra építsük rá. Isten igéje az igazság. Oké? Okay? Isten igéje az igazság. És azt mondja a Biblia, hogy az igazság tesz szabaddá bennünket. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, én hányan szeretnétek, hogy a gyermekeitek szabadságban éljenek? Nem szabadosságban, szabadságban. Szabadok lennének. Én szeretném majd, hogyha a gyermekeim szabadok lennék. Én szeretném, hogyha ebbe a gyülekezetben mindenki szabadságban élne. Szabadság, szabadon, a bűnöktől, a diszfunkcióktól, az aggodalmaktól való szabadság, a félelmektől való szabadság, különböző rossz szokásoktól való szabadság. Ezt jelenti a szabadság. És azt írja Isten, azt mondja a Biblia, hogy Isten igéje képes egyedül minket szabaddá tenni. Szóval, hogyha szeretnéd, hogy gyermeked szabad legyen ezektől a félelmektől, ezektől a gátlásoktól, ezektől a nem tudom, mindenféle rossz dologtól, diszfunkcióktól, aggodalmoktól, kisebbségérzéstől, összehasonlítástól, stb. Ami éri őket a világban, építsd az életüket Krisztusra, Isten igéjére. Építsd az életüket Isten igéjére. Hogy azt szeretnéd, hogy magabiztosak legyenek. Hogy szeretnéd azt, hogy sikeresek legyenek az életükben, hogy egy helyes identitásuk legyen. Hogy ne félelemben éljenek. Építsd az életüket az igazságra, Isten igéjére. Valamire rá fogják építeni az életüket a gyermekeid. Vagy Isten igére, vagy a világ eszméire. Vagy Isten igére, vagy a világ értékrendjére, a trendekre, a populizmusra, az éppen elfogadott és divatos dolgokra, ami éppen most van jelen, mindenki tudja, hallja, látja. Viszont Isten igéje az egyetlen, amelyik szilárd, amelyik megbízható, amelyik stabil, amelyik valódi életet hoz a gyermeket számára, és a jellemét fel fogja építeni. Amen. Isten igéje az egyetlen ilyen. Építsd Isten igéjére a gyermeked életét. Isten azt viszont elvárja, hogy te legyél a családodban az első számú tanító. Oké? Okay? Isten elvárja, hogy te legyél az első számú tanító, Isten igéjének a tanítója. De ehhez ismerned kell Isten igéjét. Ehhez tanulmányoznod kell a Bibliát. Tudnod kell, hogy hova nyúj bizonyos kérdések, kérdéskörökben. Hogyan bizonyos problémákra mi a válasz a Bibliában, hol találod meg, hol van Isten igéjébe leírva. Tehát el kell kezdened tanulmányozni az igét. És nyilván a gyülekezetünk rengeteg segítséget ad ebben. Én, mint pásztor, nagyon szeretem ezt a részét, és ezért így ilyen kis, ugye a kk.hu-n, ugye mi folyamatosan csináljuk, töltjük fel ezeket az anyagokat, amik segítségek, témakörök szerint, hogy hova lehet nyúlni. Apukák, használjátok, vagy használjátok bármit. Kezdjétek el olvasni az igét. Kezdjétek el igéket tanulmányozni, hogy tudd azt, hogyha van egy probléma, van egy élethelyzet, a gyereket tinédzser, mit kezdjek vele? Hova nyúljak a Bibliába? Nem engedelmeskedik, dac korszakban van. Hova nyúljak a Bibliába? Hova fogsz menni? Pszichológusokhoz? Vagy hova? Szuper, szuper munkát végezni, de az első dolog, ahova menjünk és fussunk, az mindig Isten igéje. Oké? Okay? Mert most hiszünk Isten igében, vagy nem? Hogy tényleg ott van a válasz, vagy csak úgy mondjuk, hogy minden válasz tényleg ott van. Szóval ismerned kell Isten igét, és szuper az, hogyha vannak egyéb, tehát nem utasítjuk el a profi segítséget, lelki gondozást, hogyha erre van szükség egy bizonyos szint után, egy bizonyos probléma után, de menjünk elsősorban Isten igéhez. János 17:8 azt mondja, minden szót, amit tőled hallottam, továbbadtam nekik, ők pedig befogadták tanításodat, felismerték, elfogadták, és meggyőződtek róla, hogy ezek a tanítások valóban tőled származnak, és azt is, hogy valóban te küldtél engem. Jézus azt mondja, továbbadtam. Továbbadtam Isten igét, továbbadtam azt, amit hallottam, amit kaptam, amit tudtam. Jézus is ismerte az írásokat, tanulmányozta az írásokat, tanulmányozta az igét, ismerte Istent, volt egy kapcsolata vele, és ezt továbbadta ezeknek az embereknek, akiket Isten rábízott. Szeretnék néhány gyakorlati példát mondani erre, hogy hogyan tudod ezt gyakorlatba helyezni, vagy hogyan tudsz tényleg így Isten igéjét átadni és tanítani a családodnak, vagy azoknak, akiket Isten rábízott. Az első ilyen kis ötlet, gyakorlati példa, hogy olvas nekik lefekvés előtt Isten igéből. Olvas fel neki történeteket a Bibliából. Hogy megismerjék ezeket a történeteket, megismerjék különböző történeteket, az evangéliumokat, vagy az Ószövetség József történetét, vagy Mózes történetét. Ezek fantasztikusak, és ezen keresztül megismerik Istent. Nagyon sokszor azt gondoljuk mi férfiak, hogy hát ez az anya dolga, majd ő. Miért? Ki mondta ezt, hogy csak anyukák olvashatják a Bibliát este a gyerekükkel, és imádkozhatnak? Ki mondta ezt? Valahol látjátok az igében, mert én nem látom. Tehát, hogy miért ne? Miért ne lehetnél te az, aki felállsz? És pontosan ez a szellemi vezetés, amikor ilyenkor feláll egy férfi, és azt mondja, hogy figyelj, most szeretném én olvasni a Bibliát vele. Szeretnék én imádkozni vele. Szeretnék ott lenni. És tudjátok, milyen nagy lehetőség ez? Emlékszem, hogy gyerek voltam, akkor mindig olvastak nekünk így este a Bibliából, és mindig kérdések felmerültek, és tök jó beszélgetések alakulhatnak. Lehetőség, hogy válaszolj a gyerekednek, hogy kérdezzenek tőled, hogy tanítsd őket Isten útjaira, hogy megismerjék a Bibliát, megismerjék Istent egyre jobban. És a gyülekezetünkben van egyébként nagyon sok ilyen kis könyv, ilyen képes könyv, amit ajánlok, kedves szülők, ez csak egy a sok közül, Jézus példázatai, ilyen kis tök jó színes képekkel illusztrálva, mustármag, a letakart lámpás, tehát hogy az evangéliumokból tök jó kis története. Kint a könyvespultunkon több ilyet is megtaláltok, és még lesz is a jövő héten, még szerzünk be többet, úgyhogy ha szükségetek van ilyenre, nyugodtan gyertek ide hozzám is, és ajánlok ilyen könyveket, nagyon jók. Aztán, amikor karácsony van, húsvét van például, olvasd föl a karácsonyi történetet, a húsvéti történetet. Ilyen egyszerű. Összehozod a családot, és azt mondod, hogy figyelj, üljünk le. Emlékezzünk vissza, mi Jézus mit tett. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, nem kell túl bonyolítani, mit jelent szellemi vezetőnek lenni. Mikor karácsonyozunk, mindig leülünk, leülök Zsanival, és mielőtt kibontjuk az ajándékot, széttépjük az ajándékokat, és mielőtt megesszük a kaját, mindig leülünk, és azt mondom, hogy figyelj szívem, most szeretném felolvasni az igét, és csak emlékezzünk vissza erre, és imádkozunk együtt. Nem a Zsani jön oda, hogy figyelj szívem, kéne olvasni az igét is, meg nem tudom, én vagyok az. Értitek? Ezt jelenti előjárni, férfiak. Ez nem csak a nagyon sokszor így van egy ilyen rossz elképzelés, főleg Magyarországon áldul, majd a nő, majd az asszony megcsinálja. Nem. Ezt jelenti előjárni, szellemi vezetőnek lenni, és ezt nem azt jelenti, hogy kedves feleségek, ti ne csináljátok, tehát ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a férfiak is csinálják, és hogy ők is járjanak elől. Na, aztán tanuljatok meg együtt igeverseket. Emlékszem gyerekkoromban, hogy memorizáltunk ilyen igeverseket. Ugye itt a szuperhősökön is van aranymondás. Miért? Azért, hogy tehát a Biblia az nincs mindig nálunk. Viszont amikor memorizáljuk, és itt van a fejünkbe, a gondolatainkba, akkor elő tudjuk szedni a megfelelő pillanatkor, amikor szükségünk van rá a hétköznapi életben. És ezt jelenti memorizálni. Ha kreatívak vagytok, ilyen zenészek vagytok, vagy ilyen művész lelkek vagytok, írjatok egy dalt arról az igeversről, vagy egy mondókát, vagy nem, tanítsátok be a gyereketeknek. Találjatok ki kreatív módokat, hogyan tudjátok ezt jobban memorizálni velük. Aztán a harmadik, hozd el őket gyülekezetbe. Hozd el őket a gyülekezetbe. Oké? Ez ne legyen opcionális dolog, oké? Hogy gyülekezetbe járnak. Nagyszerű lehetőségek vannak itt a gyüliben. Szuperhősök, minden vasárnap. Hadd mondjam el, hogy egy abszolút fantasztikus szuperhős csapatunk van. Nagyszerű emberekkel, egy nagyszerű tematikával, több évre előre megvan, hogy mit fogunk nekik tanítani minden vasárnap. Le van vezetve, el van készítve, rengeteg munka, rengeteg idő van benne azért, hogy átadjuk a gyerekeknek, hogy tanuljanak Istenről. Szóval nagyszerű lehetőségek vannak itt a gyűlibe, vagy hogy kinőnek a szuperhősökből, akkor ott van az extrém generáció. A fiatalok, akik szintén tanulnak, fejlődnek és tudnak növekedni Isten szeretetében. Szóval ne légy egy olyan szülő, aki azt mondja, hogy hát figyelj, ha akarsz, akkor gyere el, ha meg nem, akkor nem. Vagy hát, tudjátok ezek a szülők, hogy nem akarom ráerőltetni a hitet a gyerekre. Majd ő eldönti. Na most szeretnék az ilyen szülőknek feltenni egy olyan kérdést. Az iskolára is ugyanezt mondod? Amikor elmegy a gyerek az első osztályba, vagy másodikba, és 3 hét után azt mondja, hogy hát, nekem nincs kedven állni az iskolába, kicsit nehéz. Akkor azt mondja a szülő, hogy jó, semmi baj, majd ha úgy gondolod, akkor menj el, aztán majd bekapcsolódsz. Valaki látott ilyen szülőt? Hallott ilyen szülőről? Akkor miért van az, hogy egy sokkal fontosabb dologban, ami az örökkévalóságukról szól a gyereknek, máshogy gondolkozunk. Miért van ez? Vagy ez mondhatnék egy másik példát, amikor 4-5 éves gyerekednek azt mondanád, hogy figyelj, akkor nyisd ki a hűtőt, innentől kezdve te gondoskodj magadról, amit ott benne találsz, amit szeretnél, egyél, amit nem. Hallott már valaki ilyen szülőről? Mi történne az ilyen szülővel? Elmondom, börtönbe zárnák, mert éhen halna gyereke. Tehát nem. Pontosan tudod azt, hogy ez nem így működik. És ugyanígy van az életben is. És miért mondom ezt a dolgot? Azért, miért csináljuk ezt? Miért legyünk ilyen következetesek és határozottak ebben a dologban? Nem azért, mert rosszat akarunk a gyerekünknek, hanem azért, mert szeretjük. És pontosan tudjuk, hogy mire van szüksége. És szeretnénk, hogyha gyerekeink jó közösségben lennének, jó barátokkal lennének körbevéve. És nyilván, amikor kirepül otthonról, elmúlt 18 éves, onnantól kezdve az ő felelősség, az ő döntése, hogy mit fog meghozni. De egészen addig a tied. A te felelősséged. És erről már beszéltem anyák napján is, hogy a mi felelősségünk, hogy mit írunk rá erre az üres papírra, amit Isten adott nekünk. Szóval ne legyél az olyan szülő, hogy nem avatkozok bele. Típusú szülő. Nem avatkozok bele az életébe. Ne legyél ilyen szülő. Tanítsd meg nekik még azt, hogy hogyan tanulmányozzák a Bibliát egyedül. Ez is egy ilyen kis gyakorlati tanács. Tanítsd meg nekik, hogyan tanulmányozzák egyedül a Bibliát. Emlékszem, a megtérésem után nagyon sokat jelentett nekem az, hogy a Bibliával együtt kaptam egy kis füzetet, amiben történetek voltak, igék voltak, és a végén voltak kérdések, amik segítettek abban, hogy értelmezni tudjam azt, amit olvasok. Mert egy új keresztény, egy fiatal keresztény nem tudja sokszor, hogy hogyan nyúljon a Bibliához, hogy hogyan értelmezze. És nagyon jók voltak ezek a kérdések, és emlékszem, hogy otthon egyedül leültem, és elkezdtem ezeket kitölteni, oda le is lehetett írni. Kitöltöttem, és nagyon sokat adtak. És ezen keresztül megtanultam azt, hogy hogyan tanulmányozzam a Bibliát. Segített ez megtanulni. Kedves szülők, bátorítalak benneteket arra, hogy tanítsátok meg gyermeketeket, hogyan tanulmányozzák Isten igéjét. És nekünk is van itt a Gyüliben ilyen kis segítség, vagy ilyen kis a kkl.hu-n fenn vannak, hogyan tanulmányoz a cigét, hogyan elmélkedj. Erről csináltunk egy sorozatot még régebben, hogyan elmélkedjünk Isten igény, hogyan tanulmányozzuk, hogyan helyezzük gyakorlatba Isten igényét. Szóval ez egy ilyen nagyon nagy sorozat volt, és ha szükségetek van ebben segítségre, ebben is tudunk segíteni. János 17:14a azt mondja, hogy átadtam nekik üzenetedet, atyám. Szóval második pont volt, hogy tanítsd őket Isten igére. A harmadik, hogyan válhatunk szellemi vezetőké otthon, imádkozott értük Jézus. Oké? Jézus így mutatta be, hogy imádkozott értük. János 17:9. Értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. Azokért imádkozom, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. Jézus ezt mondja. Szóval, bátorítalak benneteket, imádkozzatok a gyermekeitekért, és a gyermekeitekkel együtt. Mind a kettő fontos. Ugyanígy, ha még nincs gyereked, imádkozz a pároddal, vagy a párod és a párodért. Oké, mind a kettő ugyanolyan fontos. Sokszor volt az életemben az így 10 év házasság alatt, mikor Zsani már elaludt este, és csak így ráraktam a kezemet, és elkezdtem érte imádkozni. Lehet, hogy nem is tudod, mindegy. Imádkozok érte. Hogy Isten áldja meg fizikálisan, szellemileg, lelkileg, egészségben, minden dologban az életében. És óriási erő van ebben, higgyétek el, kedves családfők, szellemi vezetők, ha imádkoztok a családtagjaitokért, megáldjátok családtagjaitokat. Óriási erő van ebben. És Zsani mindig mondja nekem, hogy Géza, olyan kenetet érzek, amikor imádkozol. Én meg így, tényleg? Oké. Nem is tudod, nem is tudjuk elképzelni sokszor, hogy mennyit jelent ez, hogy imádkozol a feleségedért, vagy a gyerekeidért. Ezen egy kenet van, ezen egy áldás van. Lásd magadat így. Igenis, amit mondasz, annak hatása van. Annak a családnak az életén. Amit kimondasz az életükre, abba tekintély van, abba erő van. Igenis fontos, hogy milyen szavakat mondunk ki, hogy használjuk a szavainkat. Tudom, hogy mi férfiak nem sokat beszélünk. Próbáljuk meg, vagy egy kicsit többet. És áldjunk, és mondjunk ki dolgokat. Oké? Amikor beteg valamelyik családtagunk, vagy szomorú, vagy éppen családi étkezések vannak, legyél te az, aki felszólalsz, és azt mondod, figyeljetek, álljunk meg egy pillanatra, imádkozzunk, adjunk hálát az ételért. Imádkozzunk. Mész az orvoshoz? Mielőtt bementek az orvoshoz? Ragd a kezedet a gyerekedre, vagy a feleségedre, és imádkozz érte. Ennyi. Tényleg, ennyi. Ennyi a szellemi vezet. Ennyi, igen. Ennyi, ez nagyon sok. Ez óriási. Ez óriási. Emlékszem arra, amikor Doremi kicsi volt, és valami történt a szemével, és én vittem be a kórházba, mert valami, nem is tudom, valami tüske ment a szemedbe. És emlékszem, mielőtt bementünk volna a kórházba, így megálltam, és az autóba is imádkoztam érte. És szerintem ez hatással volt az ő életére, és megáldott az ő életét. És ezek fontos dolgok, ilyen apró dolgok az életünkbe. Aprónak tűnnek, de nagy dolgok mások életébe. Szóval imádkozz értük. Miért imádkozz? Szeretnék pár ilyen guideline-t adni, hogy miért imádkozunk, miért fontos, hogy imádkozunk, mi konkrétan milyen dolgokért imádkozz ennek az embernek az életébe. Akár gyerekedről van szó, akár családodban valaki, vagy a környezetedben. Az első, hogy Krisztusért éljenek teljes örömben. Hogy Krisztusért éljenek teljes örömben. Krisztus öröme és jelenléte töltse be az életüket. Ezért imádkozz. János 17:13. Atyám, most hozzád jövök, de amíg még ezen a világon vagytok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen töltse be őket. Mit jelent Isten örömével betöltekezni? Lefordítom. Egyszerűbben ez a dicsőítés. Amikor Isten öröme betölt bennünket, amikor dicsőítjük Istent. Oké? Tanítsd meg a gyermekedet dicsőíteni. Tanítsd meg arra, hogyan kerülhet be Isten jelenlétébe. Ez az egyik célunk a szuperhősöknél is, a gyerekeknél, hogy megtapasztalják Isten jelenlétét. Ezért vannak itt minden vasárnap, hogy ők is benne legyenek a dicsőítésben, és tudjátok, mennyire inspirálom, amikor látnak felnőtteket, hogy dicsőítenek? Tudod, mennyire inspirálom, amikor lát a gyereket téged, hogy te dicsőítesz? Példát mutatsz neki, elöljár szellemileg, ez is egy szellemi vezetés. Aztán a második dolog, miért imádkozz? Hogy növekedjenek és erőssé váljanak szellemben. Imádkozz ezért, hogy növekedjenek és erőssé váljanak szellemben. Hogyan növekszünk szellemileg? Sosem akkor növekedsz szellemben, amikor a kényelmi zónádban vagy. Sosem akkor növekedsz, amikor minden rendben van az életedben. Sőt, megkockáztatom, amikor könnyű az életed, nem növekedsz. Mikor növekszünk? Akkor, amikor próbák vannak, nehézségek vannak, kísértéseken megyünk keresztül, nyomás alatt van az életünk, akkor növekszünk. És igen, kísértések. Miért? Mert ez egy lehetőség minden kísértés, hogy jól dönts. És amikor jól döntesz, amikor keresztül mész a kísértésen, növekedtél és erősebb vagy. Ezért ezek a próbatételek, nehézségek, problémák az életünkben, ezek képesek növelni és erősíteni az életünket. Isten ezen keresztül növeli az életünket. Jézus nem azért imádkozott, hogy Isten vegye ki őket a világból, hanem azért imádkozott, hogy tarts meg őket a világban. Okay. Szóval Jézus nem azért imádkozott, hogy Isten könnyítse meg az életüket a tanítványoknak, hanem azért, hogy megálljanak a próbákban, hogy megálljanak a nehézségek közepette, hogy jól döntsenek, hogy keresztül menjenek a kísértéseken, hogy erősen álljanak. Okay? Jézus ezért imádkozott. Mert nagyon szóval ne imádkozz a gyerekedért, tehát ne imádkozz a gyerekednek egy könnyű életért, jó? Tehát ne imádkozz azért, hogy könnyű legyen az élete. Nagyon sokszor ebbe a hibába esünk, vezetők, hogy nagyon nehéz látni, mikor egy gyerek vagy egy olyan ember, aki rád van bízva, nehézségen megy keresztül. Meg akarod menteni őket ettől a nehézségtől, és azt akarod, hogy ne menjenek keresztül ezen. Mert félted őket, mert szereted őket. De igazából, ha ezért imádkozol, hogy könnyű legyen az életük, akkor igazából pont az ellenkezőjét teszed, egy önközpontú, narcisztikus és elkényeztetett emberré neveled őket. Ha túl korán, túl könnyen megkapnak dolgokat az életben emberek, sosem tudják meg, hogy mit kellett megdolgozni egy dologért. És hogy ennek az lesz az eredménye, hogy nem fogják értékelni. Elkényezteted őket. Meg kell, nem kell, hogy mindig megóvd a nehézségektől az embereket. Istent jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Istent jobban érdekli azt, hogy jellem fejlődésen keresztül mész, mint az, hogy kényelmesen éled az életedet. Szóval ne azért imádkozz, hogy a gyerekednek egy könnyű élete legyen, hanem azért, hogy amikor nehézségeken megy keresztül, kiállj a próbát, és erős maradjon, és stabil legyen, és jól döntsön, és jól válasszon, mert akkor lesz erősebb, és akkor lesz, akkor fog növekedni. A János 17:15 azt mondja, nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem azért imádkozott Jézus, hogy Isten könnyűvé tegye az életüket, hanem azért, hogy megvédje őket a gonosztól, hogy megálljanak a nehézségek közepette. Miért imádkozzunk még? Azért, hogy hatékonyan szolgálják Istent. Jézus ezért imádkozott a tanítványaiért, hogy hatékonyan szolgálják Istent. János 17:17, válaszd külön őket a magad számára, atyám, a valóság megismerése által, és a te beszéded az a valóság. Isten mindannyiunkat elhívott arra, hogy szolgáljunk. Ez az életünk egyik célja. Ez az egyik legfontosabb célja. És imádkozz a gyerekeid jövőbeli szolgálatáért. Imádkozz a helyükért, hogy megtalálják a helyüket Krisztus testében. Az élet a szolgálatról szól, és nagyon sok mindent a szolgálaton keresztül tapasztalunk meg Istenből, és értünk meg Istenből, amikor elkezdünk szolgálni. És fontos, hogy már fiatalon megtanítsuk a következő generációt, hogy mit jelent szolgálni másokat. Mert a szolgálat nem arról szól, hogy én szolgálati karrieremet építem, hanem arról szól, hogy ott szolgálok, ahol szükség van rám. A szolgálat szíve az ez. Ott szolgálok, ahol szükség van rám. Jézus is ezt tette. Ha kellett, oda ment egy vakhoz, ha kellett, oda ment egy sántához, ha kellett, tanított, prédikált, ha kellett, ételt hozott, felszolgált. Meg kell, tehát a szolgálat nagyon-nagyon sokat segít, és nagyon sokat tanít a gyerekeknek az életről és Istenről, megtanítani őket nagy lelkűségre például. Fantasztikus azt látni vasárnaponként, mikor Laciék családja, vagy éppen a Gáborék családja itt van, az egész család, és piciktől a nagyikig mindenki itt van, és szolgál. Annyira fantasztikus látni a Gergőt, mert emlékszem, hogy először a Gyülibe bejött, és akkor így elkezdte ott hordod valamit, nem tudom, vitt a kezébe, és így elkezdett szolgálni, és itt volt már fél egytől, és ez egy fantasztikus szellemi vezetés, amit a Laci csinált. Okay? Ez szellemi vezetés, hogy bemutatta gyermekének, hogy mit jelent a szolgálat, és milyen értéke van ennek. És egy gyereknek is nagyon inspiráló az, mikor látja az apukáját, hogy szolgál. Zsani mondta ezt mindig, hogy ő mindig annyira büszke volt az apukájára, amikor szolgált a gyülekezetbe. Amikor, mit tudom én, különböző helyeken szolgált, volt, amikor zenélt, volt, amikor hangtechnikus volt, volt, amikor szerkesztő volt valami újságnak, és hogy ő mindig olyan büszke volt. Tehát egy gyereknek ez egy óriási büszkeség, amikor látja az apukáját. Szóval Gergő, biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke rád, Laci. Szóval, hogy ez egy óriási dolog, és ezen keresztül a gyerekek önzetlenséget tanulnak. Oké? Önzetlenséget, hogy ez a világ az nem csak róluk szól. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos megtanítani, minden gyereknek és mindenkinek, hogy a világ nem körülöttük forog. Ők egy nagyobb családnak a részei, aminek egy fontos szerepei, egy fontos részei. De a nagy lelkűség, az önzetlenség másokról, hogy nem csak szolgált erről szól, hogy nem csak fogyasztók vagyunk, hanem hozzájárulunk. Amen? Ezt jelenti. Oké, a következő, miért imádkozz? Személyesen megtapasztalják a közösség erejét. Imádkozz ezért, hogy megtapasztalják a közösség erejét. Jézus is ezért imádkozott, és ez volt számára egy fontos dolog. Tudjátok, a legfontosabb dolog minden ember életében az, hogy megtanuljon, hogyan kell szeretni. Ez a legfontosabb dolog. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Ez a fő parancsolat. Ez mindannyiunknak a legfontosabb elhívás, és ezt meg kell tanulnunk, hogyan kell szeretni. Viszont hadd mondjak egy titkot. Ha otthon egyedül ülsz, nem tanulsz meg szeretni. Még akkor is, ha olvasod az igét, meg imádkozol, ezáltal te nem fogsz megtanulni szeretni. Elmondok még egy titkot. Hol tanulunk meg szeretni? A közösségben. Amikor össze vagy zárva olyan emberekkel, akiket lehet, hogy nem annyira kedvelsz, könnyű azokat szeretni, akiket kedvelsz, igaz? Mi van azokkal, akiket nem annyira kedvelünk? Azokat hogyan tanuljuk meg szeretni? Erről szól a közösség. Erről szól a gyülekezet. Hogy megtanulunk szeretni, harmóniában, egységben élni olyanokkal, akik teljesen mások, mint én. Igaz? Biztos, hogy te is látsz és tudsz olyan embert itt a közösségben, aki teljesen más, mint te. De Isten mégis összerakott bennünket azért, hogy megtanuljuk egymást szeretni. Kijönni egymással, egységben, harmóniában lenni. És ez a kulcs a jó házassághoz is. Ha megtanulod ezt a közösségben, garantálom, hogy a házasságodban nem lesznek problémák. Mert a házasságban is két teljesen ellentétes, általában ellentétes ember kerül össze. Ugye, mert az ellentétek vonzák egymást. Ugye? Aztán, amikor összekerültök, akkor kicsit azt mondod, hogy figyelj, nem lennél egy picit olyanabb, mint én. Akkor már nem annyira az ellentétek vonzók, hanem az ellentétek lesznek a legidegesítőbb dolgok. Meg kell tanulnunk ezt is. Meg kell tanulnunk szeretni, de erre a megoldás nem az, hogy elrohanunk, vagy elfutunk, hanem az, hogy vagy elmenekülünk, hanem megtanulunk szeretni együtt. És ez csak közösségben lehet. Szóval gyerek szempontjából, fejlődése szempontjából is nagyon fontos, hogy beintegrálódjon. Ugye ezt mindenki tudja, a beintegrálódás szuperhősökbe, közösségbe, ez nagyon-nagyon fontos. Már csak azért is, hogyha nem akarod, hogy a gyerekei tini korban drogosokkal haverkodjanak, akkor érdemes már gyerekkorban olyan barátokkal összerakni, akikkel együtt nőnek fel, oké? Okay? És itt lesznek a barátaik a gyülekezetben. Oké? Okay? János 17:21. Mindannyiokért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek, úgy, ahogy te, atyám, bennem élsz, ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk teljes egységben, hogy a világ elhiggye és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem. Oké? Okay? Teljes egységben. Itt erről beszél az ige, amiről... Tehát, hogy Isten azt szeretné, hogyha egységben, közösségben élnénk, és megtanulnánk ezen keresztül egymást szeretni. És végül az utolsó, az pedig az, hogy Jézus azért imádkozott, hogy rajtuk keresztül mások is megismerjék Krisztust. rajtuk keresztül mások is megismerjék Krisztust. János 17:20. Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Imádkozz azért, hogy Isten majd a te gyermekeidnek az életét felhasználja arra, hogy ők is valakit Krisztushoz tudnak vezetni. Hogy ők is bemutatják Krisztust valakinek. Isten a megsokszorozódás Istene. Isten a megsokszorozódásra hívott el bennünket, hogy az egyik generáció átadja a következő generációnak, és majd az a generáció is továbbadja a következőnek. Bármennyire is furcsa, meg még nem látjuk, de azok a kis babák, akik ott hátul vannak, egy nap ők lesznek a következő generáció, hogy ők továbbadják majd. Imádkozz azért, imádkozz a gyermekeidért, hogy ők egy nap továbbadják azt a hitet, de először megismerjék Istent, és ezt tovább tudják adni. Imádkozz azért, hogy már akár az óvodába, az iskolába hatással legyenek a környezetükre, a barátaik életére, hogy rajtuk keresztül mások is megismerjék Krisztust, hogy pozitív hatással legyenek az óvodában, iskolában az osztálytársaik életére. Hogy ne a világ legyen rájuk hatással, hanem ők legyenek hatással a világra. És ne a világ változtassa meg őket, hanem ők változtassák meg a világot. Amen. Imádkozunk így a gyermekeinkért. Imádkozunk így a következő generációért. És szeretném, hogyha imádkoznánk az apukákért is. Imádkoznánk azokért, akik most lettek nemrég apukák, vagy most lesznek nem sokára apukák, és lehet, hogy félsz még, hogy mi fog történni, de imádkozzunk ezért. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon bölcsességet. Isten adjon bölcsességet a vezetésben, a szellemi vezetésben, mindannyiunknak és mindannyiótoknak. Oké, szóval kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk most gyerekekért és az apukákért. Drága Istenünk, köszönjük neked azokat a gyermekeket, akiket így vagy úgy ránk bíztál, akiket belehelyeztél az életünkbe. Köszönjük neked azokat, akik a saját gyermekeink, és vannak, akik szellemi gyermekeink, vagy egyszerűen csak így gyülekezeten keresztül megismertük őket. Uram, csak hálásak vagyunk ezért a generációért, hálásak vagyunk, amit teszel az ő életükbe, és Uram, én azért imádkozom, hogy megtapasztalják az életükbe a dicsőítést, a dicsőítés erejét. Hogy bejöjjenek, Uram, a te jelenlétedbe, hogy betöltsd őket, Uram, a te szereteteddel, a te örömöddel, és megtapasztalják, Uram, a te közelségedet. Uram, imádkozunk, értük, hogy növekedjenek szellemben, és erőssé váljanak szellemben. Uram, imádkozunk, értük, hogy hatékonyan szolgáljanak téged, Uram, és csak imádkozom, hogy megtalálják, Uram, a helyüket, hogy bontsd ki az ajándékaikat, a talentumainkat is. Uram, ezzel megtanuljanak önzetlenül bánni, és önzetlenül adni, és szolgálni mások felé, emberek felé. Uram, imádkozom azért, hogy megtapasztalják a közösség erejét személyesen az életükbe, hogy mit jelent ez. Uram, mit jelent az, amikor ott vannak mellettük emberek, akik támogatják őket, megtapasztalják a közösség csodáit. És imádkozom, Uram, azért, hogy rajtuk keresztül mások is megismerjék a te nevedet, téged, Jézust. Uram, imádkozom a szülőkért, imádkozom az apukákért, akik nemrég lettek apukák, vagy nem sokára lesznek apukák. Uram, imádkozom azért, hogy mint szellemi vezetők álljanak fel, Uram, a családjukba, és legyenek ők azok, akik vezetnek szellemben, Uram. Imádkozom azért, hogy legyenek ők azok, akik irányvonalat mutatnak, Uram, akik tanítják, Uram, a családjukat a te igédre, Uram, hogy megismert, akiken keresztül te megismerteted önmagadat, Uram, a gyermekeik életében, vagy a családjukban, Uram, és legyenek ők azok, akik imádkoznak a családjukért. Uram, a te áldásodat kívánom az életükre. Adj nekik a te szellemedet, a szent szellemedet, a bölcsességedet. Imádkozom, Uram, azért, hogy áld meg rajtuk keresztül az egész családot. Hiszen, Uram, tudjuk azt, hogy nagyon sokszor minden a vezetésen áll, vagy bukik, és csak szeretnénk felvállalni ennek a felelősségét, hogy igenis szeretnénk egy olyan befedezés lenni a családjaink felett, akik helyesen vezetik, és jól vezetik a családjukat. Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint te, Krisztus, ahogyan te vezettél, ahogy te viseltél gondot a rád bízottakra. Uram, neked adjuk az életünket, használj bennünket, és szeretnénk dicsőséget hozni az életünkön keresztül, a szellemi vezetésünkön keresztül. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.